egyáltalában nem látom azt, hogy a világ sportja nemzetközileg ilyen egyöntetűen kijelentette volna, hogy hogy háborúban lévő ország, vagy akár háborús agresszor nem engednek el indulni nemzetközi sporteseményeken. Ez eddig erre nem volt példa. Yeah.
Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, és ezúttal nem a magyar kupáról, vagy nem a nemzetközi futballról fogunk beszélgetni, pontosabban hát érintjük majd azt is, mert egész egyszerűen az élet átírta a tervet, átírta a történelmet, vagy egész pontosan most írja a történelmet. Aminek örülhetünk az az, hogy itt van újra velünk Kele Jani. Szia Jani!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
Kicsit messziről ugyan Dublinból, de ezúttal vendégként van velünk, és itt van velünk Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság ex-elnöke, korábbi világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőröző. Szia Krisztián!
Szervusz!
Én pedig Kálnoki Kis Attila vagyok, és arról fogunk beszélgetni, hogy az orosz-ukrán háború milyen hatással van a nemzetközi sportéletre, milyen rövid, közép vagy hosszú távú átalakulás várható, egyáltalán átalakulás várható ezen a téren. Mik az első benyomásaitok nektek a sportot érintő döntésekről? Jani, kezdte.
Hát engem azért egy kicsit meglepett az a nagyon határozott álláspont, amit majdhogy nem kivétel nélkül, sőt, hanem kivétel nélkül minden sportszervezet elfoglalt ebben a kérdésben. Nem példa nélküli, ugye itt beszélhetünk a Dél-Afrikát korábban sújtó ilyen típusú korlátozások, vagy az apartheid politika miatt, vagy éppen a jugoszláv háború kapcsán ugye a jugoszláv sportolókat, vagy a nemzetközi futballjátból a jugoszláv válogatottnak a kitiltását említhetnénk, ami a dánoknak a euforikus EB győzelmébe torkolott. Szóval nem példa nélküli, de hogy ennyire gyorsan ilyen markáns szankciókat tud majdnem a teljes sport élete a világnak meghozni, beleértve a futballt is, ami aztán is talán erről majd beszélünk, ezer szálon és nagyon-nagyon mélyen kötődött különféle orosz kifejezetten állami érdekekhez. Arra én bevallom, nem számítottam. És hát vannak ambivalens érzések bennem azzal kapcsolatosan is, hogy azért itt a sportolókon csattan olyan értelemben az ostor, hogy bár morálisan szerintem a helyes döntés hoztam egy nagyon sok sportszervezet, de valójában ezeknek a szankcióknak az éle olyanokon csattan, akik azért igazán erről nem tehetnek.
Csütörtöki hír, hogy a paralimpiai játékokról is kizárták az orosz és a fehér orosz sportolókat. Mondom még egyszer, a paralimpiai játékokról. Krisztián, neked mi a meglátásod, véleményed ezzel, meg úgy általában a történésekkel, a szankciókkal kapcsolatban?
Én is meglepődtem. Gyakorlatilag ugyanilyen érzéseim vannak, amit Jani az előbb elmondott. Meglepődtem a hirtelen ennyire egyöntetűen jelentkező elítéléseken, amik gyakorlatilag az egyes sportági világszövetségeken túl, ugye az Európai Szövetségek és aztán az Olimpiai Bizottság részéről is megnyilvánult. Nehéz erről beszélni, mert az ember ugye társítja hozzá.
Na, hogy látod exportvezetőként és exportolóként? Mit éreznél, hogyha mondjuk te lennél azon az oldalon, hogy készülsz versenyre, olimpiára, évadra, hiszen a teljes évad előttünk, vagy zajlik épp a bajnokságod, készülsz egy futballvilágbajnokságra, egy futballvilágbajnokság pótselejtezőre, és ez csak azt mondják, hogy ácsi, az ellenfél nem akar, Lengyelország nem akar ellenet kiállni, fejed fölött pattog a labda, és azt se tudod, hogy mi történik.
Hát én pontosan innen közelítem meg, és egyáltalában nem gondolom, hogy azok a sportvezetők, akik a döntéseket meghozzák, könnyű helyzetben vannak, írtózatos nyomás alatt vannak nyilvánvalóan, de attól sportvezető valaki, vagy attól vezető, hogy nehéz döntéseket meg tudjon hozni, pontosan erről van szó. Én egyébként pontosan a következetességet hiányolom, amikor kérdőjeleket teszek a döntések mögé, mert én ugyanis egyáltalában nem látom azt, hogy a világ sportja nemzetközileg ilyen egyöntetűen kijelentette volna, hogy háborúban lévő ország, vagy akár háborús agresszor nem engednek elindulni nemzetközi sporteseményeken. Ez eddig erre nem volt példa.
Mire gondolsz például?
Hát én arra gondolok, hogy sem a koreai háború, sem a vietnámi háború, sem a szovjet-afgán agresszió, vagy az amerikai-afgán agresszió, sem az egyik iraki háború, sem a délszláv háború, tehát ezt is szeretném azért egy picit korrigálni. A délszláv háborúknak volt egy-egy, ugye több délszláv háború volt, de azt nem lehet mondani, hogy a jugoszlávokat.
Hát a szerbek, bosnyák, Szerbia és Montenegró, vagy kis Jugoszlávia, de ott volt a futballból kitiltották őket, igen, de nem egyöntetű, valóban.
Így van. Nem emlékszem a falklandi háború kapcsán ilyenre. Tehát a
Angliát világ... kitiltották volna, vagy Argentinát.
Vagy anélkül, hogy humorizálni akarnak, ugye a második világháború óta áll hadban Oroszország és Japán, nem az oroszok kezdték, persze fegyverszünet van, de ennek nincs következménye, a két Korea között ma sincs béke. Szóval azért nehéz erről beszélni, mert közben az ember belül zokog, amikor látja, hogy mi történik, és nehogy félreértés essék, semmifajta szimpátia, vagy megértés bennem a háború, vagy az agresszió mellett nincsen. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy vannak sportolók, vannak sportesemények, és megint azt érzem én személyesen, hogy olyan problémákat a világban, amiket nem tud a politika megoldani, azokat oda söprik a sport portájára, hogy akkor oldjátok meg ti.
Azért ezzel nem feltétlenül értek egyet, hiszen itt a sport csatlakozott, azért a világ más területeken is masszívan föllépett, gazdasági, politikai szankciókat hoztak, ugye fegyverszállítás zajlik Ukrajnába, ha a NATO nem is jelentette ki, hála Istennek mondom én, hogy beszáll mondjuk az ukrán fél mellett, de hát azért a NATO egyes tagállamai fegyvert szállítanak mégiscsak Ukrajnának, szóval nagyon-nagyon vékony jégen táncolunk, itt pár száz kilométerre, mondjuk ezer kilométernyi távolságra.
Én nem ezt értem
Kijevtől.
Mondok, hanem az, hogy a világ nem tudta azt megoldani, hogy megoldja, vagy preventíve megoldja, hogy ne legyen háború.
Értem.
Most úgy akarják megoldani, hogy vége legyen, hogy a sportot használják föl. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez helytelen.
Jani, az oroszoknak mondhatni van már gyakorlatuk ebben, hiszen évek óta a különböző doping esetek okán nem lobogtathatnak orosz zászlót, nem indulhatnak a versenyzőik jó néhány szövetségben Oroszország neve alatt.
Igen, beszéljünk erről, mert szerintem ez egy ilyen állatorvosi lova, ha már itt a problémáknak kicsit a szőnyeg alá söpréséről van szó. Én kicsit laikusként, vagy sportszerető emberként azért azt nem nagyon tudtam megérteni évek alatt, hogy miközben Oroszországban állítólag bizonyítást nyert, hogy ilyen államilag vezérelt programokon keresztül szervezett dopingolás zajlik, aközben, és ugye miatt eltiltották az orosz sportolókat, azért orosz csapat, meg hasonló fantázianevek alatt ugye igazából elindultak a különböző olimpiai tornákon, meg máshol is, csak ugye nem a saját zászlóik alatt, meg nem a saját himnuszukat játszották el nekik a győzelmekkor. Nekem ez nagyon furcsa volt, és olyan fél megoldásnak tűnt. Hát, hogyha valóban bizonyítottak a vádak, akkor talán indokolt ez a nagyon súlyos büntetés, de persze a kollektíven meg ugye nem szerette volna senki, akár mondjuk a nem Oroszországban készülő orosz sportolókat büntetni, ezért született egy ilyen összfél megoldás, meg fél megoldás, de erről valószínűleg Krisztián többet meg pontosabban tud, mint én. Én egy picit azt a szempontot hoznám még be a beszélgetésbe, hogy azért a sportról, és erről talán keveset beszéltünk az utóbbi időben, vagy csak pontszerűen beszéltünk az utóbbi időszakban, hogy a sporton keresztül szerzett befolyás, meg ez a bizonyos soft power erősítése, ami ugye a putinista világideológiának egy komoly sarokpontja, még most is szerintem, és az elmúlt években pláne az volt, hogy az energiapolitikán túl leginkább a sportban nyilvánult ez meg, vagy a sporton keresztül tudott leginkább az orosz fél hát be kúszni, mászni itt a nyugat-európai érdekszférába. Tehát beszélek arról, hogy bevásárolják magukat a FIFA-ba, az UEFA-ba, mondjuk a Gazpromon keresztül, vagy beszélek arról, amikor a Gazprom szponzora a Szöven a Zvezda csapatának, ugye az egyik legnagyobb szerb futballklub, és ugye akkor az ezen keresztül, vagy ezt használja eszközül a Gazprom arra, hogy ő a déli áramlat névre hallgató gázvezeték kapcsán mindenféle előnyöket harcoljon ki magának. Ez végül nem járt sikerrel, de ez egy viszonylag jól dokumentált sztori.
Sálkénak is szponzora.
És ugye pontosan akkor kezdett a Sálk és Gazpromos mezponzori szerződés, amikor elkezdték megépíteni az északi áramlat egyes vonalát, úgyhogy nagyon-nagyon sok nem annyira véletlenszerű.
De sorolhatnánk ezt egyébként, mert a Manchester Unitednek az Aeroflot mondta, vagy a Manchester United az Aeroflotot mondta le, a Nemzetközi Tornaszövetség az egyik legnagyobb orosz bank, a VTB bankkal, mint főszponzorral bontott szerződést. De hát Krisztiánnak mondhatok egy egészen közelit, és tényleg szó szerint közelit, hiszen éveken át dolgoztál együtt Aliszer Uszpanovval, a Nemzetközi Vívószövetség alelnökével, aki meg teljes fekete listára került, mint oligarha, olyannyira, hogy például szerdán lefoglaltak egy szolid 600 millió értékű jachtot Hamburgban, ami az ő tulajdona volt, és azt mondták, hogy barátom, te ezzel nem hajózhatsz tovább, mert ez most már megállt a mi kikötőnkben. Sportvezetőként hogy viszonyulsz ezekhez a döntésekhez? Ennek vannak gazdasági vonzata is, tehát hogyha mondjuk a legnagyobb szponzorokkal kiszállnak, vagy szerződés bontasz egy oldalon, bármi áron is, az mindenképpen hiányzik a költségvetésből.
Ugye most
és mégis fölmondták.
Több dolgot érintettünk a doppingtól a partner kapcsolatokat. Én azért óvattal kezelném ezt az egész az egész ügykört, mert föltenném azt a kérdést, hogy vajon csak azt bíráljuk-e, aki a pénzt adja, vagy esetleg azt is, aki elfogadja. Tehát most elkezdhetjük mondani, hogy a
Nestorban
vagy
kérdés.
A Gazpromra haragudjunk azért, mert elfogadják az ő pénzüket a Schalke-nél, vagy nem tudom melyik futballcsapatnál. Úgyhogy én ezt egy kicsit álságosnak látom. Ha az UEFA-nak meg a FIFA-nak jó az orosz pénz, akkor jó és kész. Tehát ez nem az oroszok hibája, ők ezt üzletileg vagy image javítás szempontjából tartják fontosnak, és az ő pénzük eddig nem volt büdös, most büdös lett, tehát most nyilván most már nem kell.
Ami hát mondjuk úgy, hogy nem is büdös, inkább vérszagú.
Hát igen.
Abszolút. És az azért senkinek nem tetszik. Tehát amíg csak kicsit büdös a pénz, mert úgy felsejlik mögötte valamilyen politikai hátsó szándék, üzleti érdek, nyomásgyakorlás, vagy csúnya szóval áttételes bevásárlás egy bizonyos politikai vagy gazdasági területbe, vagy kapcsolatteremtés egy bizonyos kapcsolati teremtés a bizonyos gazdasági területbe, az a sportnak talán még mondhatni a sajátja is, hiszen hát a díszpáholyokban azért történnek megállapodások, gazdasági megállapodások. De amint bérkötődik ehhez a pénzhez, mindjárt más a leányzó fekvése.
Ez így van.
Csak de még csak ez se igaz. Még csak ez se igaz pontosan, bocs, hogy hány hónappal vagyunk a Newcastle Unitednak a tulajdonos váltása után.
Ez is
ahol
igaz,
egy bizonyítottan, nem tudom, nem akarok nagy szavakat használni, hogy tömeggyilkos diktatúra bevásárolta magát egy Premier League csapatba, és hát volt néhány ennye-bennye, de azért olyan sok szemöldök nem húzódott volna a Premier League-ben.
De
és egyébként öböl. Most megtörtént. Igen.
Bocsánat, most vannak öböl pénzek is a sportban, és az egyelőre az sem zavar senkit.
Nem. Miközben némi köthető a terrorizmushoz bizonyos pénzösszegek, vagy kimutathatóan, vagy bizonyíthatóan oda kötődnek. Igen, ez is egy jó kérdés. De ez felveti azt a kérdést is, hogy a sport ilyen szempontból történelmileg mindig is függött a politikától, és mindig is függött a politikai érdektől, vagy a politika által mozdítható pénzösszeg nagyságától, és oda dörgölőzött, ahol ez a pénz van, kényszerből, hiszen a sport alapvetően pénzből működik ugyanúgy, és van ráadásul egy rakás olyan sportág, amelyik nem biztos, hogy piaci alapon tud működni pénzből, de látjuk, amit a Jani is mondott példákat, hogy erősen piaci alapon működő klubok, mint a angol futballvállalkozás is simán beengednek olyan tőkét, aminek legalábbis bizonytalan az eredete, vagy az eredete nem bizonytalan, de mondjuk kicsit büdösna, vagy kicsit piszkosnak tűnik.
Én azt gondolom, hogy, hogy most egy olyan pénzek eredetét firtatjuk, vagy a tisztaságáról beszélgetünk, ami egyszerűen nem volt téma ezelőtt, egy évvel, öt évvel, tíz évvel. Szerintem ezek a hitelességi kérdések, ezek így utólag mindig persze jól igazolhatók. A világ ilyen, tudomásul kell venni, addig, amíg nem bizonyítják rá valakire, vagy nem történik valami olyan, hogy addig ezek rendben mennek, ezek a dolgok. Ami a sportvezetőket illeti, hát nem az Alisher Usmanov az egyedüli, aki egy világszövetséget vezet, ugye a LISIN vezeti a Nemzetközi Sportlövő Szövetséget, úgyhogy vannak más befolyásos gazdag, vagy
hát oligarcháknak nevezett orosz emberek, igen.
Orosz emberek a világ sportjában. Tudomásul kell venni, hogy ezek is a szabályoknak megfelelően, a sportági demokratikus feltételeknek megfelelően kerültek megválasztásra. Nyilván köthető az ő sportdiplomáciai sikerük a saját befolyásukhoz, amit nyilván a vagyonuknak köszönhetnek, vagy politikai kapcsolatoknak. Hát ezek most felül vizsgálatra kerülnek. Az Usmanovot, ő föl is függesztette az elnöki hatásköreit, tehát most a vívóknál a főtitkár az, aki az elnöki jókat gyakorolja, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy ez így működik.
Különböző megoldások vannak. Említetted Usmanovot, Román Abramovics először az alapítványnak adta át a döntési jogot, aztán mai hír szerint, az a csütörtöki hír szerint úgy néz ki, hogy el is adja a klubot. Ugyanakkor
el szeretné
adni a klubot.
Szeretné egy olyan áron, ami ugye hát ez az igazi legdrágább futballklub akvizíció, az én tudomásom szerint a Manchester United volt a Glazer család által, ez egy 870-880 millió dollár körüli, vagy font körüli akvizíció volt. Hát most a Roman Abramovicsen 2-3 milliárd fontokról, tehát 3 milliárd fontról beszél, hogy ez mennyire reális, ezt mindenki döntse el maga. Én szerintem, hogy most elsősorban időt szeretne nyerni, meg egy kis PR boostot nyerni magának, de nyilván ebben innen nem annyira látunk bele pontosan. Én meglepődnék, ha ezen az áron el kellene a Chelsea-ben a mostani helyzetben. Én egy példát szerettem volna még mondani, mert a képmutatás ennek az egésznek nagyon fontos szerintem, és nagyon fontos rámutatni az UEFA, FIFA hasonló szövetségeknek a képmutatására, azért, mert szerintem ez elvezet egy ilyen komolyabb, fundamentálisabb problémához, amit a sportnak, vagy a sportvilágnak, vagy a sportvezetőknek meg kell oldani ahhoz záros határidőn belül, hogy a sport megőrizhesse a társadalmi kulturális státuszát a következő évtizedekben is. És hogy ide eljussunk, szerintem fontos megérteni a képmutatást magát, és erre nagyon jó állatorvosiló a Gazprom. Na most gondolkodjunk el azon, hogy a Gazprom az UEFA meg a Bajnokok Ligájának egy névadó szponzora volt. Milyen más szponzorokat tudunk fölidézni a Bajnokok Ligája meccsek elől? Adidas, Sony, Heineken, Mastercard, Pepsi, nem tudom. Tehát olyan termékeket, amiket ugye én, mint a labdarúgó mérkőzést követő néző szurkoló meg tudok vásárolni. Még kötődnek is ezek a sporttevékenység. Közben sört iszom, miközben meccset nézek, megveszem az Adidas foci csukáját, nem tudom, Sony PlayStation-on játszom a focis játékot, stb. Mit ad el a Gazprom közvetlen az embereknek? Tudok venni a Gazpromtól valamit? Mit reklámoz a Gazprom, könyörgöm, a Bajnokok Ligáján, meg a mezeken?
De ne haragudj, Gazprom... ez miért releváns kérdés, azért ezt hadd tegyem fel ezt a kérdést. Tehát miért kell...
Szerintem nagyon fontos, mert ebből látjuk meg, hogy a Gazprom kizárólag kormányokkal üzletel. De közben miért tesz bele évente 40 millió fontot a Bajnokok Ligája támogatásával? Mit vár ezért cserébe? Ezek a kérdéseket sokáig nem tették föl. Hát mit vár cserébe? Azt, hogy a saját érdekeit képviselje. Azt, hogy a Alexander Gyukov, aki a Gazpromnak a vezetője, az ott üljön az UEFA végrehajtó bizottságában. Ezt veszi meg ezen az áron valójában. Ott ül a Alexander Csefferén és a Csányi Sándor társaságában a Gyukov. Valójában itt nagyon komoly orosz energiapolitikai és nagyhatalmi érdekeket érvényesítenek ezen a pénzen keresztül. Miközben nincs mögötte valós reklám logika, meg marketing logika.
De ne arra, hogy ez eddig is mindenkinek világos volt, ezt mindenki látta, és senkit sem zavart. Tehát én azt gondolom, hogy álságos ezt a dolgot a támogató oldaláról nézni. Azért, mert van egy cég, amelyik egyébként természetesen nem csak kormányokkal üzletel, de valóban mi leginkább ezt látjuk. Ennek vannak olyan üzletpolitikai érdekei, amik azt kívánják meg, hogy támogassa image szempontjai, és a többi, és a többi. Senki sem zavart addig, amíg Oroszország nem volt persona non grata a világ sportjában. Most természetesen zavaró. Én ebben nem látok semmit, és nem hiszem, hogy nekünk az a dolgunk, hogy megítéljük azt, hogy egy üzletben melyik félnek milyen érdekei vannak. Nagyon is örült az UEFA, meg a FIFA, meg mindenki, mindannyian örültünk annak, akik a futball szeretjük, hogy itt van egy vállalkozás, amelyik igen, orosz állami tulajdonban van, amelyik ennyi pénzt önt a futballban. Tehát most őket azért kritizálni, ezzel nem lehet, ez mindenki számára teljesen világos volt. Ez a fajta felismerés, hogy neki nem ugyanolyan piaci érdekei vannak, mint a általad említett más fogyasztói termékeket árusító cégnek, senki sem zavart.
Miért zavart? Igen, és ebből a pénzből átételesen a sor végén egyébként az elmúlt években például ugye a Ferencváros is részesült Bajnokok Ligája pénzdíjból, Európa Liga pénzdíjból, és ezen tényleg nem gondolkozott el senki akkor, vagy legalábbis hát bizonyos háttérbeszélgetéseken biztos zajlottak ilyen megjegyzések, de azért nagy nyilvánosságban ez tényleg igaz, hogy most lett hirtelen nagyon büdös, vagy nagyon véres ez a pénz.
Hagyhozzak egy példát, bekapcsolod a CNN-t, és látsz rajta különböző kormányok által, mondjuk Törökország által fizetett hirdetéseket, hogy gyere, utaz Törökországba turistaként. Ezzel egyikünknek sincsen semmi problémája, nekem sincs. Hogyha holnap után Törökország kerülne egy ilyen konfliktusba, akkor elkezdeni kritizálni a CNN-t azért, mert török állami propagandát fogadott a műsor keretei közé, szerintem nem volna korrekt.
Én azzal értek egyébként árnyalatilag egyet a Janival, hogy a Janik abban szerintem teljesen igaza van, hogy míg az eddigi állt, vagy mondjuk a 2010-es, 2000-es évekig az általános szponzoráció vagy támogatás reklámvétel arról szólt, hogy valóban olyan termékek reklámoztak, amit a adott célközönség, a futballra járó tömeg mondjuk meg tudott vásárolni, mint a sör, mint a Sony PlayStation, és a Jani sorolt még egy párat, addig való igaz, hogy mondjuk a 2000-es évek második, vagy 2010-es években főleg megjelentek az olyan támogatók, és a klubvásárlásoknál is megjelentek az olyan támogatók és olyan messzponzorok, akik valamilyen teljesen más érdek mentén, vagy háttérdek mentén próbálnak szponzorációt szerezni. Tehát ez inkább egy piaci átalakulás, amit lehet jónak vagy rossznak nevezni, de mindenképpen a sport rá van szorulva a friss pénzre és az új pénzre. Ebben szerintem hármunk között semmiféle vita nincsen. És mindig is rá is van szorulva.
Abszolút, és véletlen sem akarom fölmenteni, sőt, a FIFA, vagy az UEFA, vagy a Schalke, vagy a bármelyik másik érintett klubnak a vezetőit. Szerintem voltak, akik ezen tiltakoztak, meg fölemelték a szavakat, voltak, akik ezt artikulálták, ezeket a problémákat az orosz pénzzel kapcsolatosan. Voltak, akik rámutattak, hogy Putyin most már azért 2007-8-10, de legkésőbb 11-12 óta, amikor ugye neki nagyon nagy bajba került a hazai hatalma, ugye itt a 2011-12-es választásokon, amit már jelentősen el kell csalnia. Szóval, hogy azóta ő ezt a típusú utánzását ennek a nyugati liberális demokráciának és annak az eszközeinek, mint mondjuk a sporttámogatások vagy a sportrendezvények, Szocsi téli olimpia, futballvilágbajnokság, stb. Szóval, hogy ezt már egyfajta paródiájaként vagy ilyen trollkodásoként használja a nyugati világnak, hogy ugyanazokat az eszközöket, amiket ők is használnak, azt ő így kifordítja és megmutatja azoknak a képmutatását. Szóval ezt sokan artikulálták, kevesen figyeltek erre komolyan, és való igaz, hogy egészen addig, amíg hát nem történt meg ez a fordulat, hogy azért Putyin átlépett egy olyan határt, meg több olyan határt is, amit korábban soha nem gondoltunk volna, vagy sokan nem gondoltak volna, hogy átlép. Ez most fölhívta a figyelmet olyan fundamentális ellentmondásokra a globális sportéletben, amik szerintem ott vannak, vagy ott lappanganak a felszín alatt régóta. És itt én főképpen arra gondolok, amit az Attila pedzegetett, hogy van egyik oldalról az európai vagy világsportnak a tradíciója, aminek ugye most már a fő egyrészt nézői, de leginkább fogyasztói csoportja, amik a legtöbb bevételt termeli a sportvilágnak, ez az európai, nyugat-európai jóléti társadalmaknak a felső középosztálya. És ez a bizonyos nyugat-európai vagy európai felső középosztály különösen érzékeny arra, hogy csúnya szóval mondva, morálisabban vagy morálisan felsőbbrendűnek éreztesse magát. Jó ember legyen, politikaira korrekt legyen, a jó ügyek mellé álljon oda, társadalmi témákra érzékeny, és a többi, és a többi. Ez egyébként a pekingi téli olimpia kapcsán is előjött, ujgur népirtás, a teniszezőnőnek az esete, sorolhatnám a példákat és az ellentmondásokat. Tehát egyszerűen van ez a korfogyasztói magja a sportnak, amely nagyon érzékeny ezekre a társadalmi problémákra. És van a másik, hogy az Attila mondott, hogy a növekedési potenciál, a szűztőke, a friss pénz, az viszont keleten van. Autoriter országok vezetőinél, autoriter despotikus rezsimeknél, akik nyilván arra akarják használni a sportot, hogy kicsit a saját imidzsüket, pénzüket tisztára mossák, és hogy kinyissanak fontos ajtókat a nyugati világban, mondjuk az egyezkedéshez, vagy az érdekérvényesítéshez. És ez egy nagyon komoly ellentmondás szerintem, amire nem tudom, hogy van-e, vagy lehet-e válasz a sportvilágnak. Legyen az a vívószövetség, legyen az a FIFA és az UEFA. Tehát ez volumentől szerintem független.
Számomra az a kérdés egyébként ezek után, hogy tételezzük föl, vagy én nagyon-nagyon remélem, ne tételezzük föl, nagyon-nagyon remélem, hogy záros határidőmből is viszonylag piszok gyorsan befejeződik ez a háború. Ugyanakkor ezek a durva szankciók valószínűleg nem fognak egyik napról a másikra megszűnni, vagy én legalábbis ezt feltételezem. Átrendezheti ez a történelmi pillanat a sport szponzorációt, a sport finanszírozását? Mi történik, ha egy nemzetközi torna szövetség elveszíti a legnagyobb szponzorát? Be tud-e lépni egy új? Mi történik, ha az UEFA elveszíti, vagy fölmondja, nem veszíti, fölmondja a legnagyobb szponzorával a szerződést? Egyik napról a másikra. Milyen jogi vannak-e jogi következmények? Fölmondhatja egyáltalán? Hiszen a Gazprom, ha szigorúan vesszük, mint jogi személy, vállalkozás, aki kötött egy szerződést egy másik jogi személlyel, mint UEFA, nem szegett szerződést.
Szerintem a választ azt mindannyian tudjuk, tehát nem volt a sportban, egyik sportágban sem annyi pénz korábban, 5 éve, 50 éve, 75 éve, mint most, és létezett sport, úgyhogy lehet, hogy kicsit fájdalmas lesz kevesebb pénzt keresni. Néhány sportvezetőnek ettől meg a sport szerveződése az nem fog megállni.
Jól értettem, azt mondtad, hogy fájdalmas lesz kevesebb pénzt keresni néhány sportvezetőnek?
Igen. Vagy a sportolónak is. Hát azért érdemes megnézni azt, hogy...
Azt hittem csak Freudi elszólás, hogy azért ebből nem, a sportvezetők nagyon jól élnek.
Igen, természetesen. Tehát nagyon-nagyon jó és kényelmes élet a sportban létezni magas szinten, akár versenyző, vagy akár hivatalos személy, vagy sportvezető. Nyilván kicsit szorosabbra kell húzni az övet, és majd az önkéntességnek a szép eszméje, ami azért a sport, amire a sport épül, majd megint előtérbe kell, hogy kerüljön. Én azért hadd kössem vissza az első gondolatomra az erre való reakciómat, amit te mondtál, hogy a világ hogy fog átalakulni ugye a háború kapcsán. Én ugye látni kell azt, hogy vagy legalábbis én látni vélem azt, hogy itt a közvélemény nyomása az, ami erre a hirtelen és heves reakcióra készítette ezeket a sportszervezeteket. Én ezzel ki tudok békülni, tehát teljesen el tudom fogadni, és a lelkem megnyugszik, hogyha ha ez a döntés, ami most születik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Paralimpiai Bizottság, meg a különböző nemzetközi sportszervezetek részéről. Ha innentől kezdve ez egy példaként vagy precedensként tud majd szolgálni a jövő szempontjából. Tehát én a szívem legmélyebb bugyraiból üdvözlöm, hogy a sport, ami a békéről, meg a szeretetről és elfogadásról szól, az innentől kezdve kiveti magából majd azokat az országokat, akik ezt nem tartják tiszteletben. Tehát ez nekem rendben van, én ezt eddig nem tapasztaltam. Tehát ez most ez az első eset, hogy egy ország háborút indít, és 3 napon belül a sportolóikat eltiltják mindenfajta sportszerepléstől. Rendben van, csak szeretném azt látni, bár ne legyen soha többet ilyen, tehát ne legyen több háború, de hogyha
azt kívánod inkább, hogy a jövőben mindig legyen így, de így ne van. Legyen háború.
Ne legyen háború, de hogyha konfliktusok vannak, akkor ez a fajta példás szigor és következetesség ez jelenjen majd ott is meg.
Muszáj egy kicsit hazai vizekre is evezzünk, mert miközben bizonyos szereplők egészen megdöbbentő dolgokat tesznek. Szerhi Sztahovszki, Magyarországon élő Szerhi Sztahovszki teniszező hazamegy és fegyvert fog. A Sheriff BL-ben vitézkedő, pontosabban meglepetéseket szerző BL csoportkörös Sheriffnek az ukrán edzője szintén hazamegy harcolni. Egyre másra szólalnak meg a nemzetközi sportélet szereplői, és ítélik el az orosz agressziót, kérik, hogy szüntessék be a háborút. Addig mondjuk a magyar sportélet szokatlanul vagy meglepően visszafogott. Talán a legnagyobb tiltakozás az volt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság egy apró cikkben arra szólít, vagy sarkalja a kevés olvasóját, hogy 1357-es számon támogassuk a híd Kárpátaljáért vonalat. Ki kellene állni masszívabban a magyar sportnak, a magyar sportvezetőknek, a magyar sportéletnek, vagy sem? Kellene több olyan, mint mondjuk a pénzügyőr férfi röplabdázói, akik talán egyedüliként azt mondták, és ők ezen is túlmentek, amiben MOP tett, hogy a következő MAFC elleni mérkőzésük teljes bevételét azt azonnal kiutalják a kárpátaljai menekülteknek. Nem hiányzik ez nektek?
Kicsit jobban megszólítva érzem magam, itt Jani, ne arra, hogy nekem nem. Nekem semmifajta hiányérzetem nincsen, mert abba az irányban lehet ne elmenni, vagy, és ez meg is történt, hogy hogy tud a Magyar Olimpiai Család egy ilyen helyzetben segíteni. Én arról meg vagyok győződve, hogy az a fajta szolidaritás, az tettekben is megjelenik az Ukrán Olimpiai Bizottság, az Ukrán Sportolók Szövetségek felé, tehát erről konkrét tudomásom van, Szergej Bubka felé, amit a Magyar Olimpiai Bizottság egy ilyen helyzetben meg tud tenni. Szerintem minden más az minden más megnyilatkozás az már nem erről szólna, és nem a célt szolgálna. Én azt hiszem, hogy semmi szükség nincs arra. Persze lehet hangoztatni mindig, amikor valaki megszólal, hogy milyen fontos a békés, hogy ez ami történik, ez teljesen elfogadhatatlan, de talán szükségtelen egy olimpiai bizottságnak kiírni a honlapjára, hogy nem értünk egyet a háborúval, talán ezt mindenki feltételezi. Beállni az első sorba és elkezdeni azokat a, tehát olyan frázisokat mondani, amik csak hangulatszítására volnak alkalmasok, annak szerintem semmi szerepe nincsen. A Magyar Olimpia Bizottság pontosan tudja, hogy ilyen esetekben egyfelől a neki magának, mint szervezetnek a Nemzetközi Olimpia Bizottság útmutatásait kell követni, és nyilván követni is fogja. Az egyes sportági szakszövetségek pedig természetesen követik a saját nemzetközi szövetségeiknek az iránymutatását. Tehát én azt gondolom, hogy lehetne még több ilyen önjelölt, magára figyelmet vonó embert találni, akik szívesen megszólnak az ügybe, de szerintem néha a csönd az, meg a visszafogottság az legalább olyan hasznos.
Jani?
Engem gyakrabban szerepeltem ebben a műsorban, rendszeresen ért az a vált, hogy elfogult vagyok Ferencvárossal, csak nem pozitív irányba. Úgyhogy nagyon örömtől, hogy én említhetem meg, hogy ha jól értesültem a sajtóba, akkor a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás segítkezett például abban, hogy a Shakhtar Donetsknek a szakmai stábja ki tudjon jutni az országból, felhasználva a kapcsolatait, meg a segítségét. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, amit szerintem mintaadó, meg példaértékű, és lehet, hogy nem annyira látványos, mint egy Facebook posztban, amiről Krisztián beszélt az előbb, azok a hangzatos kiállások, de ebben gyakorlati haszna és jelentősége van. Miközben ugye persze az alapvető dilemma az, hogy ez egy geopolitikai, meg világi politikai méretű konfliktus, és ennek megfelelő az ebben megszóló szereplőknek a rangja, nívója, volumene is, ugye UEFA, FIFA, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, azért Magyarországon, vagy csak az ország méreténél fogva is kevés olyan szereplő van, aki ebben, hogyha megszól, az sok hozzáadott értékkel bírna, vagy gyakorlati hozzáadott értékkel bírna. A mely szereplők pedig ilyenek ráadásul, mondjuk a Ferencváros, ott amellett azért azt is említsük meg, hogy hát több ukrán játékossal a keretben, miközben egy orosz edző vezeti a csapatot, biztosan nem lehet egyszerű. Ráadásul itt nem csupán nemzetiségekről van szó, hanem arról, hogy Stanislav Csercseszó az a hazai világbajnokságon vezette az orosz válogatottat, tehát hogy neki egy szorosabb kapcsolata van a putyini rezsim felső köreivel, ez teljesen egyértelmű, és ezzel nem az ő véleményét akarom prejudikálni, csak egyszerűen valószínűleg ez a kapcsolat más megvilágításban esik latban, miközben vannak ukrán játékosok a keretben. Szóval nagyon-nagyon érzékeny ez a téma, és nagyon-nagyon nehéz ebben jót csinálni. Szerintem az a típusú empátia, hogy például a MOL Fehérvár fordult az ukrán játékosaihoz, hogy nem játszottak ők azt mondja, a Paks elleni mérkőzésen a háború kitörésének a másnapján, tehát hogy ez a típusú empátia a sportolók felé legyen meg a munkaadójuk részéről, az is egy ilyen talán nem olyan látványos, de annál fontosabb gesztus tud lenni.
Én kicsit úgy vagyok, hogy igenis, meg nem is. Hadd kötözködjek egy picikét, ha már én átvettem Janitól időben ezt a műsorvezetői posztot, úszva egy két hónap, és addig két éven keresztül mindig Jani volt az ütközőpont és a kötözködő. Nem véletlenül tettem föl ezt a kérdést, és egyébként örülök is annak, hogy a Jani belekeverte ezt az orosz-ukrán vonalat a Ferencváros, ami tényleg egy rém kellemetlen helyzet. De azért Oroszországban az ukrán játékosok fölmondanak és mennek haza. Mi van Kecskés Ákossal, aki szintén Oroszországba játszik? Mi van az ott dolgozó edzőkkel, akik egyik-másik fölmond és hazamegy? A Moszkvánál a német tanácsadó, aki követte egyébként a Ralf Ragnikot, azonnal hazament, azt mondta, hogy köszönöm szépen, itt nem vagyok hajlandó tovább dolgozni. Eközben ugye van egy kellemetlen helyzet, ami munkáltatói helyzet, zajlik nálunk a bajnokság, hála Istennek, itt nincsen probléma, mint ahogy Ukrajnában, ahol fölfüggesztették a bajnokságot. Én azért lehet, hogy abban egyetértek, hogy légypiszok az ilyen típusú kiállás, és csak hangzatos lággyűjtés maximum, de nem lehetne ennél valamivel többet tenni a magyar sportnak? Szervezeti formában? Kivonulni, segíteni? Egyébként Gyurta Danit láttam, hogy ott volt, és az nekem nagyon szimpatikus, hogy a segélyszervezettel ő fizikailag is ott volt, és tett ezért a dologért. Hogy ezzel egyszerűen mindenki számolja el a maga értékítéletei és erkölcse szerint ideje, szabadsága és kedve szerint ezzel a kérdéssel, hogy hogyan tud segíteni?
Szerintem igen. Szerintem ez fontos, hogy az egyéni felelősség megjelenjen, tehát majdnem biztos, hogy mai sportolók is vannak kint, akár a Budapest, nem tudom, nyugati pályaudvar, keleti pályaudvari pontokon, ahol fogadják ugye a menekülteket, szállító vonatokat, és ilyen humanitárius segélypontok alakultak ki. Lényegében teljesen civil szerveződésben, tehát ott nem az állam csinálja, hanem civil szervezetek saját erejükkel, energiájukkal, és rengeteg civil segítővel, és akkor ehelyütt is elmondom, hogy akinek van akár csak egy-két órája egy-egy munkanap után, az vagy kenjen néhány szendvicset vigye ki, van egy Facebook csoporton, lehet erről tájékozódni, hogy éppen mire van szükség, vagy csak álljon be ott a pontra is, és segítsen kiosztani a csomagokat az érkezőknek. Ezzel is nagyon sokat lehet segíteni, vagy mondjuk a határon, Tiszabecsnél. Például szintén nagyon sok ember megfordul. Én nekem most az én saját Facebook buborékomban nagyon sok ilyen posztot látok, hogy gyűjtik, megpakolnak egy nagyobb autót, mindenki amennyit tud beletesz, és akkor azt elszállítják oda, ahol a segítség a legjobban kell. Ilyen a sportolók között is biztos vagyok benne, hogy van. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire van a szemünk elé tolva, vagy mennyire van kommunikálva. Szerintem ez is egy nagyon érzékeny kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy kommunikálni, hogy ne tűnjön ön célúnak, vagy ne tűnjön like gyűjtögetésnek, vagy nem tudom, tehát hogy az ember ne saját maga segítségét helyezze a középpontba, hanem példát tudjon mutatni, de közben azért a segítségre szorulók legyenek a mondani való középpontjában. Nem tudom, nekem a pénistók itt még eszembe, aki azt hiszem, hogy talán a konfliktus első napján tett ki az Instagramjára egy képet, ahol orosz és ukrán sportolók voltak különféle korábbi világversenyekről egymás mellett, egymás nyakába borulva, összeölelkezve, kezet fogva, és így tovább, ami szerintem nagyon ilyen hatásos és jó üzenet volt arra nézve, hogy a sport azért fölötte áll, és álljon is fölötte ezeknek a konfliktusoknak, meg ezeknek a politikai csatározásoknak.
Hát olyannyira, hogy akkor ezért egy érdekességet hagyd mondjak, a Vadim Kutszájt, aki az ukrán sportminiszter, ő együtt nyert olimpiát kartban, csapatban a Stanislav Poznyakovval, szovjet színekben, vagy fák színekben 1992-ben, és kiváló barátok azóta is, és nem hiszem, hogy ez a háború ezen egyébként változtatna. Én azért azt hagyd mondjam még, Attila, hogy tehát nekem is Facebook buborékom, akkor lehet, hogy én is okosabb lennék, hogy az ismerőseim mit csinálnak, mert nem vagyok rajta a Facebookon.
A nekük már hivatalból muszáj.
De igen, én azt gondolom, hogy maga ugye a kérdés feltétel azt sugallja, vagy azt sejteti, hogy itt közöny van a sport.
Inkább provokáltam.
Igen, na, de azért, én azért mondom, hogy én nem tapasztalom ezt a fajta közönyt, és miután nem vagyok a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője, ezért nyilván nem nincs pontos tudásom a felől, hogy operatív, vagy ugye még történik, de pontosan tudom azt egyébként, hogy mi az, ami egyelőre ugye néhány nappal a a háború kitörése után meg tudott egyáltalán történni, az meg is történt. Tehát én azt hiszem, hogy ez a szervezeti szinten és az egyén szintjén is ez a fajta részvét vagy együttérzés, és ami aztán megtehető, az meg is történik.
No, talán akkor zárszóként fogadjuk ezt el, hogy a sport a barátság és a béke eszköze, és talán akkor lesz igazán elgondolkodás majd, hogyha az orosz sportolók is, a nevezett orosz sportolók elkezdenek felszólalni a saját háborújuk ellen, vagy a Putyin elnökük által indított háború ellen. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Remélem, és nagyon bízom benne, hogy jövő héten már egy vidámabb témával és valós sport témával fogunk tudni jelentkezni, és arról fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!